Szeretettel köszöntöm testvéreimet. Az igehirdetés alapigét majd az apostolok cselekedeteinek könyvének végéből a 26. fejezetből fogjuk olvasni, és hadd mondjam most előre, hogy megint készültem egy ilyen kis igehirdetési lappal, és most külön hoztam gyülekezeti tollat is, amit nem kell visszaadni, úgyhogy akinek esetleg nem jutott még lap, és ha elemélete tud segíteni, aki esetleg jelez és igényel lapot, tollat, az annak körbeadhatná, mert tudom, hogy nem kapott mindenki sárga színű lapot. Közben keressük meg az Akcsel 26-ot, Akcsel 26-ot a 9-től 18-ig fogjuk olvasni, az ige olvasására válni. Én ekkor elhatároztam magamban, hogy mindent meg kell tennem a názáreti Jézus neve ellen. Meg is tettem ezt Jeruzsálemben, és a főpapoktól kapott felhatalmazás alapján a szentek közül sokat börtönbe vetettem. Amikor pedig megölték őket, én is ellenük szavaztam. A zsinagógában minden felé gyakran büntetéssel kényszerítettem őket káromlásra, sőt, ellenük való végtelen örjöngésemben egészen az idegen városokig üldöztem őket. Egyszer éppen ilyen ügyben utaztam a főpapok felhatalmazásával és megbízásával Damaszkusz felé. Déltájban az úton láttam a királya, mint a mennyből, a nap fényénél is ragyogó világosság sugároz körül engem és utitársaimat. Mikor pedig mindjárt a földre estünk, egy hangot hallottam, amely így szólt hozzám héber nyelven: Saul, Saul, miért üldözöl engem? Nehéz neked az ösztök ellen dugodoznod. Erre ezt kérdeztem: ki vagy, Uram? Az Úr pedig így válaszolt: én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De kelj fel és állj a lábadra. Mert azért jelentem meg neked, hogy szolgámmá tegyelek, hogy tanúbizonyságot tegyél arról, amiket láttál, és arról, amit ezután fogok neked magamról kijelenteni. Megoltalmazlak e néptől és a pogányoktól, akikhez küldelek. Azért küldelek el, hogy ismerd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra, és a sátán hatalmával az Istenhez térjenek, hogy az én bennem való hitáltal megkapják bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek. Imádságra hajtsuk meg fejünket. Köszönjük, Atyánk, újra kezünkbe adod a Te igédet. Az igét ma is világosság akar lenni számunkra, ami utunk van a tanítványi követésben. Adj nekünk nyitott szíveket és értelmet, hogy befogadjuk mindazt, amit Te számunkra üzensz ezen a napon. Jézus nevében. Amen. Foglalj helyet, testvérek. Déltájban az úton, így kezdte a bizonyságtételét Pál apostol, vagy ahogy hallottuk ebben a leírásban, Saul. Ez a történet, ahogy ezt mindjárt ismeritek és hallottuk, Saulusból Paulus lesz a nagy fordulat története. Déltájban az úton egy ügyben utaztam, mondja Pál, hogy visszatekint az élete nagy fordulatára. A Biblia egyik legnagyobb életfordulása ez az ő megtérése is. Majd kicsit arra is szeretném benneteket biztatni, és majd az egyik téma is így kerül elénk, az egyik pont, hogy te hogyan tekintesz vissza a te megtérésedre, a te életfordulásodra, a te élet megváltozásodra. Picit ezen is gondolkodjunk ma el, van-e ilyen fordulata, változása az életünknek, és meg tudjuk ezt fogalmazni, úgy, ahogy Pál ezt itt nagyon tömören összefoglalta ebben a részben. Ma a tanítványi életünkről szeretnénk gondolkodni és megérteni, meghallani Isten üzenetét. Milyen a tanítvány útja? Azt gondolom, minden tanítvány úton van. Minden ember úton van, és ugye közismert az a metafora, hogy lényegében az élet olyan, mint egy nagy utazás. Minden ember úton van. Kérdés az, hogy jó úton állsz-e, jó úton járunk-e. Minden tanítvány úton van. És a tanítványok közössége, a gyülekezet is úton van. Az elmúlt időszakban kezdtünk el azon gondolkodni, hogy milyennek a gyülekezetnek, a mi gyülekezetünknek az útja, a felső erdősori metodista útja. Ennek a gyülekezetnek is van egy útiránya, van egy múltja, van egy jelene, van egy karaktere ennek a közösségnek is, és a mi útunkat, amit egyre jobban szeretnénk megérteni, úgy fogalmaztuk meg, ahogy ennek a kiosztott lapnak is a legalján, leghátul látjátok, hogy Jézus Krisztus tanítványait nevelni, hogy megváltozzon a világ. Ez a mondat, amit nem én találtam ki, ezt a mondatot örököltük, ezt látjátok, ezt a mondatot ezen a tollon is, és a honlapunkon is, és ez a mondat az, ami úgy érzem, hogy egy örökség, egy lelki örökség ennek a közösségnek, amit hordozunk, amit szeretnénk felfedezni. És ennek az útnak három karakterét is érthetjük, láthatjuk ebben a mondatban, és én hiszem, hogy ez a gyülekezet is ezeket a karaktereket akar egyre inkább megjeleníteni, mégpedig abban, hogy Jézus központú, mégpedig abban, hogy tanítványképző, és harmadszor abban, hogy életújító, életváltozásokat szeretnénk megtapasztalni, és akárhogyha a mai bizonyságtételekre gondolok, ezek mentén élünk, és ezekből élünk, hogy van változás az Úrban ezen az úton. Minden egyes ember megvan hívva egy tanítványútra. Vagyis amikor a Biblia az ember életéről tanít, akkor lényegében arról van szó, hogy milyen a tanítvány útja. Tehát a Bibliának ez az alapgondolata, hogy nekünk, hogy mi tanítványok vagyunk. És van valaki, akit követünk. A mester az, akit követünk. Tegnap hallgattam az erdélyi Csaba testvért, ismeritek, ő is egyike, hogy úgy mondjam, a keresztény celebeknek. Csak a testvér gondolatát hallgattam arról, hogy hát Jézus hogyan is választotta ki a tanítványait. És tényleg elgondolkodtató, vagy azt gondolom, jól láttam, jól fogalmaztam meg ezt Csaba testvér, hogy szinte gondolkodás nélkül, aki elé került, arra azt mondta, hogy te is jó leszel tanítványom. Tehát nézzétek meg, mennyire színes csapat ez. Ott van az elott a harcos, ott van egy vámszedő, aki abban a korban egy közellenség volt. Ma sem feltétlenül szeretik az emberek az adószedőket, akinek befizetjük az adónkat. De ebben a korban ráadásul még egy olyan árulónak is tekintették ugye az adószedőt, aki a római hatalommal lekapták. Hát ott van az elóta, aki gyűlöli a rómaiakat, ott van a vámszedő, aki együttműködik a rómaiakkal, és akkor még folytathatnánk a sort, hogy az egyszerű halászok, hétköznapi emberek ott vannak ebben a csapatban. Jézusnak jó. Nincsenek feltételek, nincs felvételi vizsga, nincs próbaidő, és csak a testvérrel, hogy azt fogalmazta meg, hogy hát igen, úgy tűnik, hogy Jézus mindenkiből tud tanulmányt faragni. Belőlem is. Belőlünk is. Alkalmasok vagyunk arra, hogy tanítványok legyünk, hogy elkezdjük ezt az utat Jézussal járni. Fel tud készíteni mindenkit Jézus erre az útra. Mi kell hozzá? Mi kell ahhoz, hogy ezt az utat elkezdjük? Hát egy döntés. Döntés kell. A felvállalása annak, a kimondása annak, hogy akarsz-e tanítvány lenni? Akarsz-e hozzá megtérni? Akarod-e őt választani? Térj meg hozzá, válaszd meg, válaszd őt, hagyd hátra a halászhálót, gyere és légy tanítvány, járd be ezt a tanítványi utat. Hát milyen utat járt be Jézus? Ez ugye az első kérdésünk, hogyha ezt a lapocskát kinyitjátok. Milyen utat járt be Jézus? Azt olvassuk, hogy János 13-ban, ez már Jézusnak tulajdonképpen a búcsú beszédeinek részeként olvasható, hogy példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. Bizony-bizony mondom nektek, a szolga nem nagyobb az uránál, és a küldött sem nagyobb annál, aki elküldte őt. Ne akar nagyobb lenni az uradnál, a mesterednél, akit te követsz. Járd be az ő útját. Mi volt Jézus útja? Milyen utat járt be? Az ez egy keresztút volt. Ez egy keresztút volt. Jézus ettől az egyszerű betlehemi istállótól, attól a fajászoltól eljutott a fa keresztig. Azért jött, hogy odáig megérkezzen. Tudjátok, hogy az evangéliumban rendszeresen kijelenti a tanítványoknak, hogy induljon, menjünk tovább, nekem meg kell érkeznem Jeruzsálembe. Nekem meg kell érkeznem a keresztig. És ott meg kell halnom értetek. A húsvét előtti 40 napban vagyunk, és erre az útra tekintünk. Erről szól a húsvétra készülődés. Egy kicsit mi is bejárjuk ezt a keresztutat, ebben a készülődésben vagyunk mi is. Arra az útra tekintünk, amit Jézus vállalt, értem, hogy áldozat legyen, hogy bűnné legyen, hogy a bűnömet a keresztre felvitte, és újján teremtsen ott mindeneket. Ebben az útban élt Jézus, meg akart érkezni, ezt az utat járta, és a bődben, húsvét felé indulva, mi is ezen az úton gyalogunk, és megyünk, hogy ezt bejárja, hogy megtegye az áldozatot, és átéljem, hogy ezt megtette értem. Milyen utat járt a Jézus? A katolikus testvérek a Kálvária szenvedés történetében 12 stációt sorolnak föl. Biztos láthatok már ilyen Kálvária dombot, ahol nagyon szépen, mint egy történet, mint egy képes könyv epizódjait tudjuk bejárni azt az utat, a 12 stációt. Én is hoztam most 12 pontot, nem ezeket a stációkat, hanem 12 lelkiállapotot szeretnék itt elétek hozni. Tulajdonképpen egy kicsit más szempontból bejárva ezt a szenvedés történetet, 12 igehely, amely a Jézusi életünk részei gyűjti egybe, egy kicsit a lelkiállapotok felől nézve ezt a történetet. De először nem is mondanám el, hogy melyik könyvben haladunk, majd ezt később árulom el. Az első ige szakasz 21-13-ból meghalni is kész vagyok Jeruzsálemben. Lelkiállapot, az áldozatkészség. Azért érkezik az Úr, hogy bejárja az áldozat útját, hogy ő legyen az a bárány, aki értem adja önmagát. Amikor Jeruzsálembe érkeztünk, örömmel fogad. Ismerős, ugye ez a virág vasárnapi pillanat, a tanítvány életében ott vannak az örömök az úton, az örömök megtapasztalásai. Aztán elkezdődik a nagy hét, és telnek be ezek a pillanatok, úgy olvassuk, hogy a végéhez közeledett a hét nap. A beteljesedés felé halad a tanítvány, és ez is a tanítványai életünknek a része, hogy meg tudunk-e teljesedni, meg tudjuk-e valósítani azt a küldetést, ami ránk bizatott. Aztán olvasunk arról, megragadták és kigonszolták 21.30-ban. A kiszolgáltatottság állapota, ami ott van Jézus életútján. Aztán olvasunk arról, hogy egész Jeruzsálem lázon, felboldult az egész város, a heves légkörben való élet pillanatai. 21.32-ben arról olvasunk, ütlegelték őt. A támadások, bántások pillanata ez. A következő fejezetben meghagyta, hogy korbáccsal vallossák ki, és szíjakkal lekötötték. Ez a megkötözés lelki állapota, támadásuk alatt, bántalmazásuk alatt. Aztán itt olvasunk a 22-26-ban római századosról a történetben. Idegeneknek kiszolgáltatottság. 23-1-ben azt látjuk, hogy nagy tanács elé kerül, ami egy nagyon visszás kihallgatás, ugye, igaztam a vádak hangoznak el. És akkor az utolsó három pont, eljuttatják a helytartóhoz, ez a meg nem értés helyzete, Heródes elé kerül, a kigúnyolást kapja végül itt, És az utolsó pont, 20-31-ben azt olvassuk, én azt állítottam meg, hogy semmi halál érdemlő dolgot nem cselekedett ártatlanság. Hát 12 pontot hoztam itt össze, és most nem tudok részleteiben beszélni erről. De most elárulom, hogy melyik fejezetről beszélünk, nem is az evangéliumról, hanem az Aktsel fejezetei ezek. Az Aktsel 21-26-ig tartó fejezetekről olvastam fel egy ige szakaszt, és onnan idéztem ezeket a sorokat. És ez az út, amit tulajdonképpen most itt végig elemeztünk, nagyon röviden, csak tényleg lelki állapotokat villantottunk fel, és nem tudtam a részletekbe bocsátkozni. Ez az út, ez Pál útja. Pál apostol útja. Pál szinte végig járta ezt a Jézusi utat. Milyen érdekes ez. Az Aktsel végén az utolsó 6 fejezet arról szól, hogy Pál szinte szóról szóra megkapta azt a súlyos utat, azt lépésről lépésre, azt az utat járta be, amit Jézus. És ezzel csak arra szeretnék utalni, hogy a tanítvány ne akarjon nagyobb lenni az Uránál, de milyen utat szeretne bejárni Jézussal. Tehát tegyük a szívünkre a kezünket, azt mondjuk, hogy szeretnénk könnyű utat, szeretnénk simát, ahol egészség van, gazdagság van, áldott állapot és csupa béke. Pál tanítvány volt? Jó tanítvány volt? És milyen utat kapott? Azt az utat, amit Jézus járt be. Persze több ponton ki kell igazítani ezt a sorozatot. Jézus ezt az utat, ezt a 12 lelkiállapotot hány nap alatt járta be? Virágvasárnaptól nagypéntekig. Ez egy 5 napos út volt. És az a 6 fejezet, amit az Aktsából 21-től 26-ig áttekintünk, ez Pál apostol életében, ez 2 év. Ez az utolsó 6 fejezet az Aktsában, ez 2 év, 2 esztendő. Pál gyakorlatilag fogságban van ezt az utolsó 2 évet Jeruzsálemben, mielőtt hajóra teszik és elszállítják Rómába, ezt fogságban éli meg. És azon gondolkodtam, hogy ha ezt olyan töményen kellett volna átélnie Pálnak, mint Jézusnak, bele roppant volna ez az ember. És a másik kérdés, ami eszembe jut, és amire gondoltam, hogy ezeket a lelki pillanatokat, állapotokat láttam, hogy ismerősek ezek, ugye? Tehát vagyunk idegenek kezében, kapsz esetleg igaztalan vádakat, támadásokat, átélik a mai tanítványok is a kiszolgáltatottság állapotát. Vannak örömök, közben ártatlan vagy, vádak közben. Tehát, hogy ismerősek ezek a mai tanítványoknak is, de az Úrnak van olyan nagy kegyelme, hogy talán nem kapod meg egyszerre ezeket. A tanítvány bejárja ezeket az utakat, ismerjük ezeket az érzéseket. És van még egy nagyon fontos különbség. És ez lenne a 13. pont. Hogy Jézus viszont keresztre feszítették. És ő lett az áldozat. És ő lett a kereszt áldozat, amely mindnyájunkért való áldozat lett, áldozatként történt meg. Pálnak már nem kellett mindnyájunkért meghalni, érte már meghalt valaki. És nekem se kell keresztre mennem, mert meghalt az én mindenért valaki. Egy nagyon fontos különbség. Látjátok itt a címoldalon egy kis képet, meg kivetítve is Elizabeth Wangnak a rajzát, hogy Jézusnak a széttárt keze áthidal egy völgyet. Ismeritek ezt a gondolatot, hogy Isten és az ember kapcsolata, világa szétszakadt Ádám és Éva bűnbeesésével is. És Jézusnak az a széttárt keze, az ő keresztje az, amely újra összeköti ezt a két világot. Nem kell az embernek még egyszer ott meghalnia az ő bűneiért, hanem Jézusnak a keze az, ami összeköt bennünket. Jézus széttárt keze tartja ezt a tanítványi sereget, nagyon tetszik ez a kép, hogy vonulnak el tömeg, szorosan egy tömegben az emberek. Sokféle lelki állapotban, sokféle sebében, terheltségben, sérültségben, örömökben, vagy fájdalmakban, és vonul az a csapat, a tanítványok. A Mester tartja az ő tanítványait. Zarándok úton vagyunk, ez a 84. Zsoltár, amit felolvastunk, egy zarándok ének, hogy arról szól, hogy a kis madár is talál fészket ott a templom repedéseiben. Kis madár is talán voltam, az Úr megtartja az ő tanítványait, az ő kis madárkáit. Hogyan mondanád el a megtérés élményedet? Ennek kapcsán csak annyit hadd mondjak el, hogy az a pillanat, amikor itt ez a két év zajlik, ez az időpillanat, ez 25 évvel Pál apostol megtérése után zajlik. 25 év, negyed század. És az egész megtérésétől kezdve, az Apcsák 9-től kezdve egyszer sem olvastuk Pálnak a bizonyságtételét. Ha megnézitek ilyen szemmel az apostolok cselekedeteit, máshol nem beszélt az ő megtéréséről. De fogságba kerül, és ebben a 6 fejezetben két alkalommal is elmondja, hogy mi történt velem a Damaszkuszi úton. Nem felejtette el, 25 év után is tud arról beszélni, mi történt ott. Hogy az, aki üldözte a keresztényeket, az maga is keresztény lett. El tudod-e mondani te ma a megtérés élményedet? Vagy van-e ma bizonyságtételed? Az ige arra bántorítja Pált és minket is, hogy kelj fel, állj a lábadra. Azért jelentem meg, hogy szolgálmát tegyenek, és bizonyságot tegyél. És tényleg erre vagyunk meghívva. A bizonyságtétel egy személyes ügy, de nem magánügy. Mindenki maga éli át, de nem magának megtartva és bezárva a szívébe, el kell mondani. És hadd beszéljek befejezésül ennek az útnak az 5 próbájáról. A tanítványnak próbákon kell átvennie, és erre is az egész Szentírás egy alkalmas egy tanítókönyv számunkra. Gondoljatok Ábrahámra, 1 Mózes 22:1, Isten próbálatát állni. Isten mindig megpróbál minket, és megvizsgálja a szívünket, hogy vajon ilyen kényelmes vasárnapi kereszténységben élünk, vagy tudunk-e a próbák között is hozzá hűségesek lenni. És Jézus is nyilván sokfajta próbán viszi át ezt a tanítványait abban a 3 éves tanítványképzőben, ugye, amíg beletöltik azt az időszakot, azt a kegyelmi időt. Egy újszövetségi tanítvány története kapcsán hoztam ide ezt az 5 próba helyzetet. Mózes, akire azt mondanám, hogy igen, ő is egy tanítvány, olyan, mint mi. Egy tanítvány, akinek szembe kellett nézni a kudarc feldolgozásával, szembe kellett nézni azzal, hogy hogyan éli meg a kudarcot. A tanítvány jövőjét jelentős mértékben meghatározza, hogy hogyan kezeli a kudarcot. Mózes nagyon félt a kudarcoktól. Ha megnézitek az ő elhívását, a szolgálatra való elhívását, ez az ember csak a kifogásokat hozza. Azt mondja, ki vagyok én, ki vagy te, mondja Istennek, mi lesz, ha nem hisznek nekem, nem tudok beszélni, küldj el mást. Egy nagyon érdekes szakasz ez, ahol Mózes vitázik, és semmi kedve nincsen arra, hogy elinduljon a szolgálatba, mert fél a kudarctól. Hogyan dolgozott fel a kudarcot? És akkor nézzük meg újra ezt a húsvéti történetet. Péter elbukik, megtagadja az urat, és föl tud állni a kudarcból, az uradalék hozzá. Kudarcok után is lehet folytatni a tanítványi utat. Egy másik nagy próbatétel a kompromisszum. A tanítványként milyen kompromisszumokat engedsz meg? Milyen kompromisszumokra hajlasz? Érdekes ilyen szemmel megnézni a Fáraó és Mózes beszélgetését. Isten azt mondja neki, hogy ne kösd kompromisszumot a az egész néppel együtt menjetek el messzire Egyiptomból, itt a családodat, itt a vagyonodat, teljesen menjetek el ebből a világból, ebből a rabságból. És mivel próbálkozik a fáraó? Azt mondja, hogy hát, megteheted, imádhatod az Istenedet, de maradj Egyiptomban. Aztán azt mondja, imádhatod Isten, de ne menj messzire Egyiptomtól. Aztán jön a harmadik kérdés, kompromisszumkészség, hogy jó, elmehettek, de hagyd itt a családodat. És a negyedik ilyen kísértése a kompromisszumra, hogy elmehetsz, de hagyd itt a vagyonodat. És Mózes nem megy bele, nem köt kompromisszumokat. És ez egy nagyon nagy kísértés a mai tanítványoknak is, hogy mi az, amit úgy gondolunk, hogy belefér? Mi az, amit úgy gondolunk, hogy megengedhetem? Ettől még hívő vagyok, ettől még Jézus követő vagyok. A harmadik a lehetetlen helyzeteknek a kezelése. Hogyan éled meg te tanítványként a lehetetlen helyzeteket? Meglátod a vörös tengert, és visszafordulsz, hát akkor mégsem. Mózes a hit embere volt, azt mondta, hogy idáig elhozott Isten, átmegyünk. Mondhatnánk, hogy ilyen egyszerű, de nem akarom ezt mondani, mert a hit az egy nagyon nagy lépés. A hit egy nagyon nagy ajándék, hogyha valaki a hitből tud élni, hitből tud lépni, az egy óriási kincs. Nem mondjuk azt, hogy könnyű hinni. Mózes a hit embere volt, és átvezette az Úr segítségével a vörös tengeren, a lehetetlen helyzeten az ő népét, Isten népét. A nagyra vágyás, ez a negyedik próba a tanítványok életében. Van egy érdekes pillanat, amikor megjönnek a kémek a honfoglalás után. A nép újra fellázad, és azt mondja Mózesnek, miért jöttünk ki? Ennek az egésznek az értelme. Jobb lett volna meghalni Egyiptomban. Miért halljunk meg Kánaánban? És Isten nagyon megharagszik. És azt mondja Mózesnek, hogy de figyelj Mózes, én megverem ezt az egész népet dögvésszel, és elűzöm őket. De téged foglak nagyjá tenni. Milyen érdekes, hogy tulajdonképpen ez a próba vagy kísértés, nem kísértésnek mondanám, egy próbára való kihívás Istentől jön. Nagyjá tesznek, őket elpusztítom, elűzöm, és téged náluk nagyobbá és erősebbé teszlek. Ez a 4 Mózes 14-12. És Mózes nem megy bele, elkezd imádkozni. Elkezd imádkozni ezért a népért. Kiállja ezt a próbát. És tudjátok, hogy a bevonulás pillanatában, a virágvasárnap bevonulásra gondolok, mint tanakodnak a tanítványok? Hogy ki hova jön majd abban az országban, és ki jöhet a legközelebb a trónhoz. Nagy a vágyás, egy nagy kísértés a mai tanítványoknak is. És az utolsó az irigység. Mózes és Miriam történetét ismeritek. Áron és Miriam irigykednek, féltékenykednek az ő testvérükre, az ő testvérük szolgálatára, támadják őt a felesége miatt, támadják őt a szolgálata miatt, és nagyon érdekes, hogy Mózes ezt a helyzetet megvédi, nem fog velük harcolni, hanem az Úr az, aki közbeavatkozik és rendezi ezt a helyzetet, és az Úr az, aki megvédi az ő szolgáját. Testvérek, be kell járnunk a tanítvány utat, ha tanítványok vagyunk, ha tanítványként elindultunk, akkor szembe kell nézni próba tételekkel is, találkozni fogunk a legkülönbözőbb lelki állapotokkal, de megállhatunk, az Úr megőrzi az övéit. Így szeretnénk most imádságra elcsendesedni, és hadd biztassalak arra titeket, hogy imádkozunk most azon a módon, hogy összefordulunk, csináltunk már egyet a teremben, fordulunk össze, egymáshoz legközelebb ülünk, négyesével, hármasával, négyesével, és egy percben lenne a lehetőségünk, hogy együtt imádkozunk, közel fordulva